Tessék helyet foglalni. Na, kedves kollégák, mai alkalomra a dinamikai modellekről és a mozgásegyenletek felírásáról, felépítéséről lesz néhány szó. Tehát a témunk az lenne a dinamikai modell. Mozgásegyenletek. Ugye nézzük, tulajdonképpen miről is van szó. Ugye abból indulhatunk ki, van mondjuk egy jármű, amit vizsgálni szeretnénk. Itt a szokásos kis járművünk. Ezt a járművet szeretnénk vizsgálni, miközben halad a pályán. Ez egy objektum. Ugye ez a jármű. Azt mondhatjuk, ez objektum. Ezt szeretnénk vizsgálni valamilyen célból. Az első lépés az, hogy ebből modellt készítünk. Ugye ebből a járműből egy egyszerűsítéssel egy modellt készítünk, amikor azt mondtuk, hogy csak a függőleges lengési tulajdonságokat szeretnénk vizsgálni, akkor azt a modellt, amivel már korábban is találkoztunk, felépítjük. Itt van a pályegyetlenség, azokat a jellemzőket, ami a járműnek van, valamilyen szempontból átörökítjük a modellbe, a jármű tömegét, azokat a csillapítási és rugalmas tulajdonságokat, amivel a jármű rendelkezik, itt egy merevségi, egy csillapítási tulajdonságot átörökítjük, és készítünk egy dinamikai modellt. Tehát a járműből készült egy dinamikai modellt, azzal azt tulajdonképpen megvalósítunk egy modellezést. Tehát ez itt egy modellezés. Ez nem egy egyszerű kérdés, hiszen hogy milyen modellt építsünk föl, milyen jellemzői legyenek a modellnek, mire terjedjen ki a modell, az attól függ, hogy mire vagyunk kíváncsiak, mit szeretnénk vizsgálni. Ugyanannak a járműnek, objektumnak a vizsgálat céljától függően számos modellje lehet. Sőt, ugyanolyan a vizsgálatnak céljából is egyszerűbb és bonyolultabb modelleket is tudunk készíteni. A modell alapján a következő lépés pedig az, hogy felírjuk a mozgásegyenleteket. Mozgásegyenleteknek a felírás, de talán nem is így írom ezt, hanem szemléletesebb lesz, ha azt mondom, hogy itt felírunk valami mozgásegyenletet. Bocsánat. Ide írjuk azt, hogy mozgásegyenlet. Mozgásegyenleteket, annak lesz valami általános alakja, m-szer x2 pont plusz d-szer x pont plusz s-szer x egyenlő f alakú mozgásegyenletet mondjuk fölírjuk. Ez a mozgásegyenlet tulajdonképpen egy matematikai modell lesz. Ez lesz a matematikai modell, és a mozgásegyenletek megoldása, ugye, a megoldás, ami azt jelenti, hogy valahol az XT függvény számunkra ismert lesz ennek a mozgásegyenletnek a megoldásából, ez a számunkra a cél, a végkitérés, amely megmondja, hogy abban a vizsgálati körben, amire a modellt, a járművet felépítettük, a keresett mozgásjellemzők hogyan alakulnak, használni ezeket a mozgásjellemzőket, hogyan használjuk föl későbbiekben, az már egy következő feldolgozási kérdés. Nyilván, ha erőkre vagyunk kíváncsiak, akkor minden pillanatban számítani tudjuk az elemben fellépő, a modellben fellépő erőket, és ebből következtetni tudunk a járművre térő terhelésekre az adott vizsgálat keretében. Most ebben a témakörben még amivel találkoztunk, ugye mi is a jármű dinamikai modellje. Ugye a dinamikai modell általában azt mondjuk, hogy egymáshoz kapcsolt merev testek rendszere. Kapcsolt merev testek rendszere. egymáshoz kapcsolt merev testek rendszere, ahol az egymáshoz való kapcsolás a kérdés, meg az, hogy mit is értünk merev test alatt. Ugye? A merev test az egy fikció, igazából nincs, nem létezik merev test, de azért nagyon jól tudjuk használni. Azt jelenti, hogy olyan test, amely alakját, méretét mozgás közben nem változtatja. Ugye tudjuk azt, hogy ilyen nincs, hiszen a mechanikában bármilyen erőhatást, ha kifejtünk egy teste, az kisebb-nagyobb alakváltozás szenved ennek a erőkifejtésnek hatására. De ezekben a modellekben, ahol csak a testek mozgásáról kíváncsiak, sok esetben jó közelítés számunkra az a merev test, amely tömeggel, tehetetlenségi nyomatékkal rendelkező test. Test, ugye ez a merev test, a hajtástechnikában is találkoztunk vele, és ha visszatekintünk a hajtástechnikára, akkor ez a definíció, amit ide fölírtunk, ez elég jó kapcsolatban az ott definiált mechanizmusnak a leírásával, azzal a különbséggel, hogy feltételeztük ott a kapcsolat, az lehetővé teszi ezeknek a merev testeknek a mozgását, ez itt is fennáll természetesen, azzal kibővítve, hogy a kapcsolat az többféle lehet, ezek között a merev testek között lehet a kapcsolat merev kapcsolat, rugalmas és úgynevezett disszipatív kapcsolat. Ugye a merev kapcsolat az az egyik lehetőség, a másik pedig a rugalmas és a disszipatív kapcsolat, amely vagylagos feltétel tesz, tehát vagy rugalmas, vagy disszipatív, vagy mind a kettő. A merev kapcsolat pedig igazából megint csak egy fikció, valóságban nincsen merev kapcsolat, hiszen minden kapcsolatban az átviteli hatására deformációk és elmozdulások jönnek létre. Mégis, amikor azt mondjuk, hogy egy kapcsolatnak olyan nagy a merevsége, hogy az átvitt erőhöz képest létrejövő relatív mozgás elenyésző, és számunkra olyan kicsi, amilyen kismértékű elmozdulásokkal nem akarunk számolni, akkor mondhatjuk egy adott kapcsolatban, hogy az legyen merev kapcsolat. Ennek a kezelése persze további bonyodalmakat fog jelenteni. Magának a modellnek a struktúrája a vizsgálat céljától, tartalmától függ. Még egy lényeges dolog tartozik hozzá. Ugye itt szerepelt az X-vektor, mi is ez az X-vektor? Ugye ez a koordinátáknak a vektora. A koordinátákból bizonyos tulajdonság alapján megkülönböztetünk különbözőket. Ugye X a leíró koordináták. Tehát a rendszert leíró koordináták, ennek a deriváltja, az x pont, ezek a sebesség jellemzők. Az egyes pontokban a sebesség jellemzők. Na most ugye a koordináták tekintetében beszélünk szabad koordinátákról, és hát nem szabad koordinátákról, ahogy ezt hajtástechnikában is tettük. Elevenítsük fel ezeket a koordinátákat. Ugye szabad koordináta. Ugye? Olyan koordináta volt, hajtástechnikában részletesen leírtuk, amely koordináta nem függ, tehát értékét, ha úgy tetszik, szabadon fölveheti bizonyos határok között, nem függ más koordinátáktól, független más koordinátáktól. Más koordinátáktól független. És a szabad koordinátákat sokszor szabadságfokoknak is nevezik. Ezek úgynevezett dinamikai szabadságfokok. Ezek a dinamikai szabadságfokok. Dinamikai szabadságfokok. Ezeknek a száma határozza meg a rendszer szabadságfokainak a számát. A szabadságfok más megfogalmazásban. Szabadságfok. A szabad koordináták száma. A szabad koordináták száma. Hány darab szabad koordináta van? Az a rendszer szabadságfoka. És hát ezeket a koordinátákat, szabad koordinátákat esetenként szabadságfokoknak is szokták nevezni. De a szabadságfok tulajdonképpen egy szám, ami a koordináták számosságát határozza meg. Hát ezek lennének itt elő... előre bocsájtva azt a környezetet, amely környezetben mi most arra szeretnénk koncentrálni, hogyha különböző modelleink vannak, akkor ezekben a modellekben hogyan tudjuk a mozgásegyenleteket felírni. Hát mielőtt mozgásegyenleteket írnánk, például nézzünk modelleket. Már csináltunk ilyet, de nézzünk néhány további modellet. Különböző járművek esetén milyen modelleket tudunk felépíteni. Egy egyszerű jármű esetén már itt látszik egy modell. Ha csak a függőleges rázó mozgásra vagyunk kíváncsiak, akkor a modellt egyetlen egy koordinátával, ugye függőleges mozgás tekintve egyetlen egy függőleges z koordinátára vagyunk kíváncsiak, akkor egy egyetlen koordinátánk van, az a koordináta egyben szabad koordináta is, és ez a koordináta számunkra az ismeretlen, egy szabadságfokú modell keretében vizsgálni tudjuk ezt a kérdést. Ha egy kicsit kiterjesztjük a kérdést, azt mondjuk, ha járműnek nem csak a függőleges mozgására, hanem esetleg a keresztirányú tengely körül bolintó mozgására is kíváncsiak vagyunk, akkor összetettebb modellt kell építenünk. Például ugyanez a jármű modell leszhető akkor úgy is, mint egy gerenda, ugye, amely merev test, de most már nem csak tömege, hanem a tehetetlenség nyomatéka is van a súlypontja körüli keresztirányú táblára mellős tengelyre. Két tengelyen támaszkodik a talajra, mind a két tengelyen rugalmas és csillapító tulajdonsága rendelkező kapcsolatot tételezünk föl. Akkor egy egyszerű modellt építhetünk, ahol ezeket a rugalmasság tulajdonságokat csillapítókkal és rugókkal veszünk figyelembe, és hát ide vehetjük a pálya egyenletlenséget, és akkor itt egy két koordinátánk van, amely mozgást leírja, egy függőleges mozgás, ugye, és van egy függőleges keresztirányú tengely körüli phi szögelfordulás, tehát van egy z függőleges elmozdulás, és egy phi keresztirány y tengely körüli elfordulás, amely most már azt mondja, hogy ez egy két szabadságfokú modell, nem csak függőlegesen elmozdulni, hanem adott szögben bólintó mozgást végezni is képes ez a jármű. Ha most összetettebb járművet veszünk, és azt mondjuk, hogy egy nyerges vontatót szeretnénk valamilyen szempontból modellezni, ugye akkor a jármű felépítése és a modell kapcsolata azt jelenti, hogy itt egy ehhez hasonló jármű struktúrát szeretnénk modellezni, amit le kell nekünk képeznünk. A leképezés azt jelentheti, hogy magát a járművet tekintjük ugyanannak a modellnek, amit itt láttunk. Ilyen modellnek tekintve, azaz függet a környezetéhez képest rugalmas és csillapított kapcsolattal pályatlanség mentén hozzákötött. Ugye? Itt lenne a vontató jármű modellje, és hozzá kapcsolódik a vontatott járműnek a modellje, ami valahol rátámaszkodik, jelen esetben itt támaszkodik rá a másik modell, ami szintén lehet egy gerenda modell, ami szintén rugalmas és disszipatív kapcsolattal a pályához kötött. Ugye most a mozgásjellemzőket tekintjük, mind a két modelltömegnek van mondjuk Z1 függőleges elmozdulása és Φ1 szögelfordulása. A pótkocsinak is van valamilyen Z2 függőleges elmozdulása és egy Φ2 szögelfordulása. Négy koordináta van, négy leíró koordináta van. Az, hogy most ezek közül hány szabad koordináta és hány nem szabad koordináta, az attól függ, hogy a két tömeg közötti kapcsolat az milyen kapcsolat. Ha ez úgynevezett merev kapcsolat, ahol relatív elmozdulás nem lehetséges, akkor ez, ahogy hajtástechnikában vettük, egy kinematikai kényszerként összeköttetést jelent a két jármű mozgása szerint, és egy kényszeregyenletet fogalmaz meg. A Z1, a Z2, a Φ1 és a Φ2 mozgáskoordináták között van egy valamilyen összefüggés, úgy most nem részletezve, amely azt jelenti, hogy ezen négy koordináta közül csak három tekinthető szabad koordinátának, hiszen egymástól független koordinátaként csak három szerepel. A negyedik ezeknek a ismeretében már számíthatóvá válik a kényszeregyenlet alapján, az egy nem szabad koordináta lesz, és sokszor dinamikus statikus szabadságfoknak, vagy statikus koordinátának is nevezzük. Nem részletezem tovább, tehát ahány probléma felvetés, annyi modellt tudunk építeni, és minden egyes modellhez hozzátartozik, itt a második lépésben, a hozzátartozó mozgásegyenletnek az előállítása. Most a továbbiakban egy picit ennek a mozgásegyenletnek az előállításait szeretnénk összefoglalni, mégpedig alapvetően két módszert tekintünk át, tehát mozgásegyenletek felírása. Egyik, amelyiket már eddig is gyakran használtunk, most itt azért még egyszer összefoglaljuk a jellemzőit, az, amikor a mozgásegyenleteket tulajdonképpen Newton második törvényére alapítva írjuk föl, tehát legyen ez az A pontunk, Newton második törvénye alapján, de ezt most másképpen fogjuk megfogalmazni. Ugye a általánosítva ezt a kérdést, azt mondjuk, hogy ez a mozgásegyenletek a felírása a korábban ismert súlyponttétel, súlyponttétel, illetve a perdülettétel alapján. Látjuk majd, hogy a test impulzusából származtatható ez a mozgásegyenlet, és itt erre fogunk kitérni. A másik pedig, amikor energetikai alapon fogalmazzuk meg a mozgás törvényszerűségeit, alapon a Lagrange egyenletekkel. A Lagrange egyenletek felírásával. Tehát ez lenne a mai napra kitűzött feladatunk, hogy egy kicsit tekintsük át, hogy ezek szerint ezek a mozgásegyenletek hogyan állíthatók elő. Na hát nézzük az első esetet, az A pontot, amikor végül is a tömeg és a gyorsulás közötti kapcsolatot keressük, a súlyponttétel tétel alapján akkor, hogyha haladó mozgásról van szó, és a perdülettétel lesz akkor, amikor forgó mozgásról van az adott kérdésben szó. Hát ehhez tekintsük először a test impulzusát, mint mennyiséget, az M tömegű test, tömegű, V sebességű test, impulzusára tanultunk egy impulzus vektora, de azt mondtuk, hogy az impulzus vektor az nem más, mint a tömeg és a sebesség vektor szorzata. Ebből az impulzus vektorból indulunk ki, és azt mondjuk, hogy a test impulzusának megváltoztatásához külső erőhatásra van szükség, tehát a súlyponttétel azt mondja ki, hogy az erőnek a nagysága az nem más, mint az impulzus vektor időbeli megváltozása, azaz az impulzus idő szerinti első deriváltja. Na, hogy behelyettesítjük az összefüggésünket, akkor egyenlőre tömegpontot tekintsünk, tehát mondjuk egyenlőre azt a továbbiakban, hogy első lépés, hogy tömegpont. Ugye tömegpont alatt ezt nem definiáltuk. Egyik azt értjük, aminek igazából nincs kiterjedése, tehát azt jelenti, hogy a jellemzői egy térben mozgó tömegpontnak ugye három koordinátája lehet, a helyzete jellemző csak számára, hiszen kiterjedése, elfordulása nincsen. Ennek a tömegpontnak a mozgását, az impulzusát, ugye F egyenlő DI per DT, az impulzus változását akarjuk vizsgálni, akkor a tömegpont impulzusa, amit az előbb felírtunk, M-szer V alakú, ezért ugye az M-szer V szorzatot kell nekünk idő szerint deriválnunk. Na most, ha egyszer merev testről, vagy ugye ez a fiktív mennyiségű merev testről van szó, annak a tömeg állandó. Ha tömeg állandó, akkor deriválás során konstansként viselkedve kiemelhetjük, és az M-szer DV per DT eredményre jutunk, ahol ez utóbbi derivált, az nem más, mint a rendszer gyorsulása, és akkor az elejét végét tekintve azt mondhatjuk, hogy arra a következtetésre jutottunk, amit Newton második törvénye is megfogalmaz, ugye, hogy a testre ható erő az egyenlő a test tehetetlenségének mértéke, a tömegben kifejezett test mértékének és a test gyorsulásának a szorzatával. Hát erről, ez természetesen minden egyes tömegpontra igaz. Ha tömegpontrendszerről van szó, akkor ezek összegződnek. Ugye? Tehát azt jelenti a következő lépésben, följebb húzom egy kicsit a táblát. Ha most a térben egy kiterjedt tömegpontrendszert tekintenénk, itt az M1 tömeg, valamilyen V1 sebességgel, valamilyen M2 tömeg V2 sebességvektorral, valahol itt lenne az MI tömeg, valamilyen VI sebességvektorral, és valahol az N-edik tömeg, M index N, egy VN sebességvektorral, akkor ez a rendszer egy tömegpontrendszert alkot, egymástól független elemekkel. Ez az összegzés, ez rájuk is érvényes lesz, és azt jelenti, hogy erre a tömegpontrendszerre ható eredő erő, ugye, a tömegpontrendszerre ható eredő erő, most jelölöm, hogy egy FE eredő erő, az a tömegpontrendszer egyes elemeire ható erőknek az összege lesz, azaz I egyenlő 1-től N-ig, az egyes elemekre ható FI erőknek az összege, azaz ahhoz, hogy ez a itt gyorsulás jön létre, az M1 teste hatnia kell majd valamilyen F1 erőnek, az F2 teste, M2 teste F2 erőnek, az I-edik teste egy FI erőnek, az N-edik teste egy FN erőnek kell hatnia, és akkor ezekre az erőkre mind külön-külön érvényes a súlypontétellel fölírt összefüggésünk, és azt kapjuk eredményül, hogy I egyenlő 1-től 1-től N-ig, az MI-szer AI mennyiségeket kell nekünk összegezni ahhoz, hogy ezt az eredő erőt kiszámoljuk. Na most ugye mi tartozik még ehhez hozzá? Azt tartozik ehhez hozzá, hogyha ez egy merev test, akkor az egy tömegpontrendszernek tekinthető, azzal a kitétellel, hogy természetesen a merev test mi voltából adódóan, az egyes sebesség összetevők között bizonyos szoros kapcsolatnak kell lennie, hiszen a merev test sebessége állapota, az, mint tudjuk, egyik pontjának sebességével és a szögsebesség ismeretében egyértelműen leírható. De ugyanez a képlet érvényes lesz rá, merev test. Ugye, azt úgy kell elképzelnünk, hogy a merev testet föl tudjuk bontani egymással nem kapcsolódó elemi kis tömegpontokra. Minden ilyen kis tömegpont egy-egy I-edik indexnek felel meg. Tehát van egy MI tömege, van egy VI sebessége, és természetesen adódik belőle egy AI gyorsulása. Na most a merev testre vonatkozóan azt mondhatjuk, ezek szerint, hogy a testre ható eredő erő, az nem más, mint a szumma I egyenlő 1-től N-ig, az MI-szer AI összeg. Na most az AI gyorsulásról kellene majd mondanunk, amennyiben tömegpont gyorsulásról van szó, akkor azt is megtanultuk mechanikából, hogy végül is a tömeg összege az egész testnek a mozgását a súlyponti mozgással tudjuk helyettesíteni, és ez a szumma MI, I egyenlő 1-től N-ig össztömegnek és a súlyponti AS gyorsulásnak a szorzatából állítható elő, és ezt a szumma MI tömeg, ez természetesen nem más, mint a merev test M tömege, tehát azt kapjuk, hogy a súlyponti gyorsulásra és a mereftes teljes tömegére vonatkozóan is a testre ható eredő erőt ezzel az összefüggéssel fel tudjuk írni, meg tudjuk határozni. Tehát ez volt az egyszerűbb eset, ez amit eddig is mindig felírtunk F1-el M-szer A-val, még hozzá tartozik, hogy általában koordinátánként az F erő az van Fx plusz Fy plusz Fz három koordináta irányba eső összetevőre szoktuk bontani, és ennek megfelelően ezek a vektormennyiségekre vonatkozóan a gyorsulást is ugyanaz a felpontás érvényes lesz. Azaz, erre azt mondhatjuk, hogy ezen összetevőkben az Fx irányú erő az a tömegnek és az x irányú ax gyorsulás vektor összetevőnek lesz a szorzata, az fy irányú erő az a tömegnek, és az y irányú gyorsulás vektor összetevőnek lesz a szorzata, és az e irányú erő az pedig az e irányú gyorsulás tömegszereseként számíthatóvá válik. Tehát ezeket a gyorsulás értékeket és gyorsulás és erő közötti kapcsolatokat, ha úgy tetszik, mozgásegyeneteket, az egyes összetevők irányába külön-külön, ha tetsz is, skalár egyenletek formájában is számítani tudtuk. Ez volt tehát a haladó mozgás esetén érvényes kapcsolatunk. A következő pedig az, hogy nézzük meg, mi történik, ha forgó mozgásról van szó. Ezt talán fel is tudom. Forgó mozgás esetén definiáltuk a perdület vektort. Perdület vektor, vagy más szóval impulzus nyomaték. Impulzus nyomaték vektor definiáltuk. Mit is jelentett ez a dolog? Ha azt jelenti, hogy van valahol egy O pont a térben, ami körül értelmezünk egy forgást, és ettől valamilyen R távolságon helyezkedik el egy M tömegpont, M tömegű tömegpont, amelynek van valamilyen V sebessége. Ez a tömegpont V sebességgel rendelkezik, akkor ennek a tömegpontnak a sebesség irányába van egy impulzus vektora, van egy I impulzus vektora, azzal az összefüggéssel, amit eddig is fölírtunk, az impulzus vektor, az a tömeg és a sebesség vektor szorzata. De ennek az impulzusnak az elsugáron van egy impulzus nyomatéka is, egy elemi kis impulzus nyomatéka, amely a sugár és az impulzus nyomatéknak a szorzata. Tehát van egy elemi, nagy P-vel jelöljük az impulzus nyomatékvektort, vagy perdületvektort, ami ebben az esetben a sugárnak és az impulzus vektornak a vektori szorzataként áll elő, vagy másképpen írva, R kereszt V szorozva az M tömeggel. Ez a tömegpont impulzus vektora. Ebből kiindulva, hogy a merev testhez eljutottunk annak kapcsán, hogy tömegpontok sokaságaként eredtettük a merev testet, így forgás szempontjából is eljuthatunk a merev testhez. Ha most azt mondjuk ezek után, hogy merev test, van valahol egy merev test, mi a továbbiakban a vizsgálatunkat nem teljesen általánosan folytatjuk le, mint ahogy tették a mechanika tantárgy keretében, hanem arra szorítkozunk csak, hogy a súlypont körüli mozgásokat vizsgálunk, tehát eleve feltételezzük azt az egyszerűség kedvéért, hogy valahol ismerjük ennek a testnek az S súlypontját, így ami a statikai nyomaték zérus pontja lenne, és akkor ehhez képest, ha kiválasztunk itt valahol a test egy kis részét, egy DM tömegű részét, ennek a DM tömegű résznek, amely valamilyen R távolságra helyezkedik el a súlyponttól, R vektorral meghatározott távolságra, ennek van valamilyen sebessége. Van valamilyen sebessége, de azt is tudjuk, hogy miből áll össze ez a sebesség. Hát egyrészt előáll a súlyponti sebességből, mondjuk berajzolom ide ezt a sebességvektort, ez lenne a VS súlyponti sebesség, és hogy ezzel előbb is már megállapítottuk, azt mondtuk, hogy ehhez képest a sebesség annyiban változik, hogy ennek a testnek van valami szögsebessége, amit jellemezzen egy szögsebességvektor, legyen ez az omega szögsebességvektora ennek a testnek. Ugye a merev testnek a sebességét, súlyponti sebességét és szögsebességét megadjuk, akkor minden pontjában ismerjük a sebességet, hiszen ezek után ebben a kiválasztott tetszeleges pontban a sebesség, az két sebesség összegeként áll elő, egyrészt a súlyponti sebesség, másrészt pedig a szögsebességből adódóan egy relatív sebesség, hát most ugye itt merüleges irányokat kell szerkesztenünk, és az omega szögsebességből adódik egy, ide rajzolok egy sebesség értéket, és erre ráírom, hogy omega kereszt R sebesség összetevő, és ennek a kettőnek az összege adja ki a sebesség értéket. Tehát kicsit szerencsétlenül egymásba metszik nekem ezek a vektorok magukat, de azt jelenti, hogy végül is a DM tömeghez tartozó pillanatnyi sebesség értéke, a V sebesség, írom, hogy az R sugárral meghatározott pontjában, a tömegpontnak, ennek a két sebesség összetevőnek az összegeként adódik, talán írjuk is, hogy szükségünk lehet rá. A V sebesség a mindenkori VS súlyponti sebesség plusz az omega kereszt R vektori szorzatból számított sebességnek az összege. Megint csak párhuzamot vonva a tantárgyakról, a hajtástechnikából láttuk ugyanezt az összefüggést fölírva, csupán mivel ott nem merevtestről volt szó, még egy relatív sebesség is hozzáadódott. Itt természetesen a merevtesten belül nincs relatív sebesség, hiszen a merevtest attól merevtest, hogy az egyes tömegpont elemei egymáshoz képest nem tudnak relatív módon elmozdulni. Ez lenne tehát az impulzus nyomaték. A következő kérdés az, hogy merevtest esetén ezek szerint, ha összegeznünk kell az egészet, azt hogyan tudjuk kiszámítani? Hát összegeznünk kell azt, ami itt van, tehát azt kell mondanunk, hogy a merevtestnek a súlypontra számított perdület vektora, impulzus nyomaték vektora, az nem más, mint az egyes DM mértékű tömegelemek impulzus vektorainak az összegsége, azaz az R kereszt V DM, ugye? Az ellenti impulzus nyomatékoknak az integrálja a teljes tömegre vonatkozóan. Hát akkor ma helyettesítsük ide a sebessége fölírt összefüggésünket, azt jelenti, hogy a teljes tömegre az R helyére beírva, pontosan a sebesség helyére beírhatjuk a VS plusz omega kereszt R összeget, így ezt kell nekünk integrálnunk, itt a szorzatot bontsuk szét az zárójelet a szorzatnak megfelelően, akkor az első integrál, az R kereszt VS R kereszt VS DM lesz, a teljes tömeg de kiterjedően plusz, a teljes tömegre kiterjedően egy kettős vektorszorzat, az R kereszt, omega kereszt, R mennyiség, DM tömegre vonatkozó integrálja. Na most mi ez a két tag? Ugye azt kell itt észrevennünk, hogy a VS sebesség, a súlyponti sebesség az nem függ az egyes tömegpont helyzetétől, a súlyponti sebesség az egy konstans érték, az az integrálból kiemelhető. Ami viszont megmarad, és ez fontos, ami viszont megmarad az integrálás után, VS kiemelése után, az integrál RDM mennyiség, ez pedig a statikai nyomaték, V statikai nyomaték. Ha most azt mondtuk, hogy súlypontra számít, hogy nekünk az S pont az a testnek a súlypontja, már az előbb pedzegettem, a súlypontot azt határozza meg, hogy a statikai nyomaték értéke mennyi, a zérus. Ugye, tehát ez a mennyiség ebben a tagban zérus, ez tehát itt nulla. A másik tag pedig, ez pedig egy ismert mennyiség mechanikából, ez nem más, mint a tehetetlenségi tenzorral kiszámítható érték. Ez a második integrál, ez tulajdonképpen a súlyponti, hiszen a súlypontra számítottuk, a súlyponti tehetetlen is tenzornak az omega vektorhoz, tenzorral az omega vektorhoz rendelhető érték. Itt a J0, ez tehát a súlyponti tehetetlenségi tenzor. Ez az a mennyiség, amelyben az egyes tengelyekre számított tehetetlenségi nyomatékok, illetve az összetett tengelyekre számított tehetetlenségi nyomatékok szerepelnek, és ezzel megkaptuk azt, hogy az impulzus nyomatékot, a perdületet ezek szerint a tehetetlenségi tenzorral ki tudjuk számítani, és ugye alapvetően az omega vektor iránya határozza meg a területvektornak az irányát, ahogy az impulzusnál a sebességvektor iránya határozta meg az impulzus vektornak az irányát. Na most ebből adódóan a következő kérdés az, hogy amennyiben a mozgások során azt tapasztaltuk, hogy az erő, a súlypontra ható eredő erő, az egyenlő a tömeg és a súlyponti gyorsulás szorzatával. Vajon itt a súlyponti vonatkozásban a tehetetlen nyomatékukra hasonlót tudunk-e megfogalmazni? Előre kell bocsátanom, hogy az, ami itt most összefüggés kapunk, az a súlypontra érvényes. Mechanika 3-ból megcsinálták ezt a számítást, nem csak a súlypontra, hanem a súlypontra eltérő tengelyre is. De itt még egyszer hangsúlyom, hogy kimondottam, most csak a súlypontra vonatkoztatunk. Tehát az első dolog, amit határozunk meg, a perdület vektor idő szerinti deriváltja. Perdületvektor idő szerinti deriváltja ugyan az első, amit meghatározunk. Azaz, keressük a dpi súlyponti per dt differenciál hányadost, azaz a pi null pont vektor. Azt jelenti, hogy az idő szerint kell deriválnunk. Mit? Amit ott megkaptunk, a j nullszor omega szorzatot egyenlő. Ezt a szorzatot kell nekünk idő szerint deriválnunk, ahol azt kell mondanunk, hogy a j null vektor, a j null tehetetlenség vektor az egy konstans abban az értelemben, hogy a benne levő elemek nagysága nem változik, de mindenkor a testhez kötődik. Tehát, hogyha a test elfordul, akkor ez a tehetetlenség tenzor is elfordul, hiszen, csak ugye mondom, hogy ebben adott tengelyre számított tehetetlenség értékek szerepelnek, a test elfordulásával együtt ezek a tengelyek is elfordulnak, és ezzel együtt a tenzor értelmezési tartománya, ha úgy tetszik, kicsit másképp fogalmaz, az is elfordul. Tehát amikor deriválásról van szó, akkor úgy kell tekintenünk, hogy a j0 értéke is egy változó mennyiség. Na most ennek a deriválásnál először ugye a második tag deriváltát írnám föl, az az egyszerűbb, mert akkor az J0-szor a második tag deriváltja az omega pont, talán így írom. Ez a szöggyorsulás vektora a testnek, tehát azt mondja, hogy a perdületváltozás egy része a szöggyorsulás vektor, az epsilon szöggyorsulás vektor és a tehetetlenség tenzor szorzata. A másik része pedig, amikor az első tagot deriváljuk, ugye a J0-nak a deriváltjánál, mivel ez a relatív koordinátrendszerhez kötődik, az a testhez kötődik, ahogy visszaemlékszünk a relatív koordinátrendszerben edzett deriválás során egy additív tag megjelent az omega kereszt az adott mennyiséggel, itt is érvényes ez, hogy a deriválásban az omega kereszt J0 omega mennyiség megjelenik a J0 deriváltjaként, holott a J0 eleme olyan konstansok, de még egyszer mondom, a tengelyének változásából adó változás öröklődik itt ebben a kifejezésben. Tehát erre a kifejezésre jutottunk, amikor kerestük a pi vektornak az idő szerinti változását. Ezt jegyezzük meg egy pillanatra, tehát itt a pi pont vektorra azt kaptuk, hogy ennek a két mennyiségnek az összege. Most másik oldalról nézzük meg a nyomaték, a testre ható nyomaték. Testre ható nyomatéknak a meghatározhatóságát, tehát hogyan határoznak meg mekkora a testre ható nyomaték. Ezt azt mondhatnánk, hogy a testre ható nyomaték az megint csak egy összegzés. Ha vesszük a test egyes elemeire ható erőknek az értékét, tehát azt mondjuk erre a dm tömegű testre hat egy elemi kis erő, egy df erő, ennek a nyomatéka r kereszt df. És ezeket az r kereszt df mennyiségeket, ezeket integráljuk a teljes testre vonatkozóan, akkor ide behelyettesítjük azt, amit a mereftest tömegpontjaira kaptunk, hogy ezek szerint a tömegpont egyes elemeire ható erők, a df erő, az mivel egyenlő az a gyorsulásnak, az ottani a gyorsulásnak és a dm tömegnek a szorzatával. Ugye? Ezt kell nekünk ezek szerint az m tömeg mentén integrálni. Most már csak az a kérdés, hogy ez az a gyorsulás, ez micsoda? Az a gyorsulás, az micsoda? Hát erre itt külön írjuk föl, emlékeztetőül. A testnek a valamely tetszőges pontjában a gyorsulás az hogyan számítódik ki? Nem más, mint az ottani sebességnek az idő szerinti deriváltja. dv per dt idő szerinti derivált, azaz D per dt. Mi a sebesség? Itten valahol fölírtuk a sebességet. Ugye Vs plusz omega kereszt R. A test adott pontjának a sebessége. Ezt kell nekünk idő szerint deriválni. És akkor a deriválás szabálynak megfelelően az első tagot, ha deriváljuk, akkor az lesz a dvs per dt, az a vs pont, azaz a súlyponti sebességváltozás, az a súlyponti gyorsulás, plusz, és akkor itt egy szorzatról van szó, a szorzat első tagja az epsilon kereszt R, epsilon, tehát annak a R-szerese lesz a derivált, a második tagot, amikor deriváljuk, plusz omega kereszt, az R-vektornak a deriváltja. Az R-vektornak a deriváltja nem más, mint maga a sebesség. Ugye, ahol itt most az R deriváltjánál figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a merevtest egy adott pontja, tehát a változás a merevtesthez képest az omega kereszt R nagyságú lehet. Ugye, a sebességnek a sugárnak az időbeli változása omega kereszt R nagyságú, és akkor ezt a kapott értéket kell nekünk itt a gyorsulás helyére behelyettesítenünk, integrál a teljes M tömegre. Na nézzük, mit kapunk. R kereszt, ez a hosszú kifejezés, ahol a VS pont, tehát a súlyponti AS gyorsulás, plusz epsilon kereszt R, ugye, plusz omega kereszt R. Szépen bonyolódik az összefüggésünk, még egy zárójelet be kell zárnunk, és ezt kell a tömeg szerint integrálnunk. Végezzük el tagonként ezt az integrálást. Itt tovább. Megpróbálom itt elkezdni, meglátjuk, meddig fér ki. Egyenlő. Ugye van egy integrál R kereszt AS DM. Ugye R kereszt AS DM az egyik tag. A következő tag plusz integrál teljes tömegre R kereszt epsilon kereszt R dn. Végül a negyedik, a harmadik tag plusz integrál a teljes M tömegre R kereszt kereszt, azt mondja, nyitok egy zárójelet, omega kereszt, nyitok még egy zárójelet, omega kereszt R, gyönyörű összetett vektori szorzat, és ennek a tömeg szerinti deriváltja. Nézzük tagonként, hogy mire is jutottunk. Nézzük egyből az első tagot, ami hasonlót mondhatunk, mert amit a perdületnél is találtunk. Az AS vektor konstans vektor, ebből adód, legalábbis a tömeg mentén, ebből adódóan itt megint csak az R dm mennyiségnek az integráljáról van szó, ami nem más, mint a statikai nyomaték. Hangsúlyozom, ha súlypontról van szó, itt talán jelölöm is, hogy a súlypontra ható nyomatékot írtuk föl, akkor ez a mennyiség, ez zérus értékű lesz. Amit itt látunk, az nagyon hasonlít, mire is, itt mindjárt meg tudom mutatni, nagyon-nagyon hasonlít arra a szorzatra, amit itt látunk. Ugye? Itt találtunk egy szorzatot, erre azt mondtuk, hogy ez nem más, ez az integrál, mint a tehetetlenség tenzornak és az omega vektornak a szorzata, hát idézőjelbe téve. Itt ugyanazt a mennyiséget látjuk, csak az omega helyett az epsilon szerepel. Értelemszerűen ez a mennyiség akkor nem más, mint a J0 tehetetlenség tenzor által az epsilon vektorhoz hozzárendelt vektormennyiség. Ez a harmadik tag, ez a harmadik tag egy további megfontolást igényel, amit itt most részletesebben nem fogunk átalakítani. Azt kérem, hogy fogadják el tőlem, hogy ez a vektorszorzat, ez átalakítható, mégpedig úgy, hogy itt az R és az omega sorrendje felcserélhetővé válik, tehát ez ugyanaz az integrál, pontosan az egész integrált kell tekintenünk, nem csak a benne lévő vektor szorzatot. Az egész integrál vonatkozóan azt mondhatjuk, hogy ez egy omega kereszt, integrál M omega kereszt, R kereszt, omega kereszt, R dm integrál lesz. integrál lesz, illetve nem, mag, az integrált le is írjuk ide, mert ezt nem kell. Tehát ezért a szorzat alakíthat el, ami végül is itt újra megjelenik, a J0 szor omega mennyiség az integrál eredményeképpen. Tehát ez utolsó tag, ez végül is az omega kereszt J0 omega eredményre fog vezetni. Tehát ha teljes nyomatékot most tekintjük az elejétől a végig, még egyszer fölírva, akkor a súlyponti nyomatékra is azt kapjuk, hogy ez nem más, mint amit itt látunk, a J0 tenzor. Szóval epsilon plusz az omega kereszt J0 tenzor omega mennyiségnek az összege. Na most ezt is keretezzük be, és akkor ha nem rontottam el, akkor ugyanazt kellett kapjuk, mint amit az impulzus nyomaték, amit az impulzus változás vektor kifejezésére kaptunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy a merevtest súlypontjára, tehát igaz, az, hogy a perdület nyomaték vektor egyenlő a súlypontra ható nyomatékkal, és külön-külön egyenlők a teta J0-szor epsilon plusz omega kereszt J0 omega mennyiséggel. Tehát hasonlóképpen tudunk számolni vele, mint a merev test mozgásánál az erő és a gyorsulás, az impulzus változás, itt pedig a nyomaték és az impulzus nyomatékváltozás között azt kaptuk, hogy az erő az impulzus idő szerinti deriváltja, forgás szempontjából pedig a súlypontra ható nyomaték a súlyponti terület idő szerinti deriváltjával kell megegyezzen, és az ott szereplő két tagból kell számítani. Ugye ez omega kereszt, jénú omega, ez egy többletmennyiség, ez hogyha több tengely körüli forgást végez egyszerre a test, akkor ugye ez a egy többletnyomatékot jelent, amely azt jelenti, hogy nem csak a tetászor epsilon mennyiség jelenik meg, mint szükséges nyomaték, hanem a egymásra merőleges összetevőkből adódó forgások is egy többletnyomatékot jelentenek. Ez a, ugye eszembe jut a neve, ez a lentkerekeknél is kihasznált azon tételnek a megjelenése, hogy a forgástestek megtartják forgássíkjukat, és ha abból valamilyen sebességgel, tehát egy éter omega síkból ki akarjuk téríteni valamilyen szögsebességgel, akkor nyomatékot kell kifejtenünk. Már itt legyen ennek a dolognak a vége a szünetig. Ezzel tehát sikerült összefoglalnunk azt az eljárásrendet, amikor az impulzus tételből, súlypontételből kiindulva, perdülettételből kiindulva generáljuk a mozgásegyenletet. Természetesen konkrét megvalósulásában, amikor egy-egy tengely körül forgásról van szó, akkor itt is koordinátákra bomlik ez az összefüggés, és mindig skalár tehetetlenési nyomatékokkal, és egy adott irányú szögsebesség változásra számolva azokat a bizonyos M-szer omega, M egyenlő tetászor omega kifejezéseket fogjuk kapni. Tartsunk akkor egy kis szünetet, és szünet után egy rövid példák keretében megnézzük, hogy a kétfajta módszerrel kapott mozgásegyenletek mennyire lesznek egymással azonos. Hát tekintünk, ez pedig a Lagrange egyenletek alapján való mozgásegyenlet előállítás. Lagrange egyenletekkel való előállítás, ezek mindenek másodfajú egyenletek, amiről most szó lesz. Ebben az esetben energetikai úton jutunk el a mozgás egyenletekhez. Ahhoz, hogy ezt alkalmazni tudjuk, be kell vezetnünk az általános koordinátákat. Általános koordinátákat Q1, Q2, Qn-nel fogjuk előni azokat a koordinátákat, amelyeket eddig is használtunk, csak egyik egyszerűen helyzetet meghatározó koordinátáként, helyzetkoordinátáként jellemeztük. Itt általános koordinátáknak nevezzük ezeket a mennyiségeket. Ezeknek a deriváltja az általános sebességek. sebességek, Q1 pont, Q2 pont, pont, Qn pont. Ezek tehát skalár mennyiséges, skalár sebességeket jelentenek. A rendszer, mint mondtam, energetikai alapon kalkulálódik, ezért energetikai jellemzőit is foglaljuk össze a rendszernek. Energetikai jellemzői. Ugye a következőt kell itt mondanunk. Az egyik energetikai jellemző a mozgási vagy kinetikus energia. Mozgási vagy kinetikus energia. Jelölje E. Ugye ez a sebességből, szögsebességből származó energiája a testnek. A másik ilyen a potenciális energia. Jelölje U. Potenciális energiát. Harmadik energia mennyiség, amivel találkozunk, ez a diszipált energia. Diszipált energia, jelölje a továbbiakban nagy D. A negyedik pedig, ami nem energia, hanem munka, végzett munka, ez pedig nem más, mint a külső erők által elvégzett munka. Külső erők munkája, ez pedig jelölje el. Ezen négy energetikai mennyiség között bizonyos egyensúlynak kell fönnállnia. Mégpedig, hát szavakban azt fogalmazhatjuk meg, hogyha a rendszerben energiaváltozás van, vagy potenciális energia, vagy diszipált energia jelenik meg, vagy potenciális növekedés, akkor ez csak azáltal lehetséges, hogy valahonnan a rendszer megkapja ezt az energiát. Honnan tud a rendszer energiát kapni? Azáltal, hogy a külső erők munkát végeznek ezen a rendszeren. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy teljesítmény energia, egy teljesítmény egyensúly, egyensúly, ugye, összenergia, változás időegység alatt egyenlő a külső erők munkájával. Minden időpillanatban ugye, úgy lesz ebből teljesítmény, hogy ezt időegységre vonatkoztatjuk. Tehát ha egyszerűen fel akarjuk írni, akkor azt mondhatjuk, hogy a mozgási energia idő szerinti megváltozása plusz a potenciális energia du per dt idő szerinti megváltozása plusz a diszipált időegységre eső diszipált teljesítmény dt per dt az egyenlő kell legyen a külső erők dl per dt dt idő alatt végzett munkájával. Hát ezt a kifejezést egy picit átalakítva és bevezetve még egy mennyiséget, mégpedig azt, hogy a külső erők valamilyen külső erők hatására végeznek, tehát valami külső erők képesek arra, hogy munkát végezzenek, ezért a Q nagy Q analógiára bevezetjük a nagy Q-i általános erőket. Általános erők. Ugye? A Q nagy Q-i általános erő, a kis Q-i általános koordináta irányában végzve vagy kifejtett valamilyen erőhatást fog jelenteni. Na, ennek a deriváltnak, amit fölírtunk egy kisebb átalakításával, oda jutunk, hogy nem is csak az idő, hanem a mozgáskoordináták és az általános koordináták és általános sebességek szerinti deriváltakból tudjuk felépíteni ezt a mozgásegyenletet. És a következőt kapjuk, kikosztott átalakításokat mellőzve, az idő szerinti deriváltja a kinetikus energia általános sebességek, Q-i sebességek szerinti parciális deriváltjának, tehát így egy kettős deriválásról van szó, hogyha a kinetikus energiát a sebességi jellemzők szerint deriváljuk, és az így kapott értéket idő szerint deriváljuk, akkor ebből le kell vonnunk a kinetikus energiának a mozgás koordináták függvényében vett parciális deriváltját, Qi, ez az ijedik, ugye ijedik mozgás koordináta jön ez föl, hozzáadva a potenciális energiának az általános QI koordináták szerinti parciális deriváltját, plusz a diszipált energia általános sebesség koordináták QI pont szerinti deriváltját, akkor meg kell kapnunk a ijedik koordináta, általános koordináta esetében értelmezett QI általános erőnek az értékét. Ezt az egyenletet nevezzük annak az bizonyos Lagrange egyenletnek, amelynek kapcsán mozgásegyenleteket tudunk előállítani. Ugye itten a egyes általános koordináták és koordináta sebességek szerinti deriválásról van szó. Azt mondhatjuk, hogy I egyenlő 1-től N-ig N darab általános koordináta N darab egyenletet eredményezett, egyenletet eredményez, hiszen ezt az egyenletet valamennyi általános koordináta és koordináta sebességre fölírva N darab egyenletet kapunk, tehát egy N ismeretlenes, vagy N elemből áró differenciál egyenletrendszert fogunk kapni. Attól lesz egy differenciál egyenlet, hogy itt az idő szerinti deriválás benne marad még ebben a mennyiségben. Nézzük meg, hogy mik is lennének ezek a általános jellemzők, energetikai jellemzők, amivel találkoztunk. Hát a kinetikus energia, a legegyszerűbb esetben a kinetikus energia, az a tömeg és a sebesség szorzatából adódóan számítandó valamilyen szumma, tehát E egyenlő, ugye, az egyes tömegelemeknek, amelyekre vonatkoznak nyilván van az általános koordináták is, valamilyen tömegük, mi tömegük van, azaz I egyenlő 1-től N-ig, minden egyes mi tömegnek van valamilyen sebességi jellemzője, QI pont sebesség jellemzője, annak kell így a négyzetét venni, és 1/2-del megszorozni, hogy megszoktuk. 1/2-szer V négyzet alakú mennyiség van itt, hiszen a QI pont, az mint általános sebesség, valamilyen sebességet jelent, annak a négyzete jelenik itt meg. Nézzük mi, hogy néz ki a potenciális energia. Hol történik, ami egyszerű, mi rendszereinkben, ugye rugókkal, csillapítókkal fölépített rendszerekről beszélünk. Hol van ezekben a rendszerekben kinetikus potenciális energiatárolás? Ugye a rugók azok, amelyek energiatárolásra, potenciális energiatárolásra alkalmasak. Ezért a rugóban történik ilyen energiatárolás, például rugók. Rugók esetében. Na most ugye, hogy is néz ki a rugóban fellépő erő? Vegyünk egy lineáris rugót, ugye azt mondja, hogy itt van valamilyen relatív elmozdulás különbség, valami QI minusz Q, I plusz 1 mondjuk, ugye két szomszédos elem közötti koordináta különbség, és itt ennek megfelelően van egy erő az I és az I plusz 1. elem között fellép valamilyen erő. Ez általában mondjuk egy lineáris rugó esetében, lineárisan változik a deformáció függvényében, tehát az FIJ egyenlő az SIJ, az I és I egyedik elem közötti merevség értéke szorozva mondjuk a QJ minusz QI elmozdulás különbséggel, relatív mozgás különbséggel. Ugye itt az I plusz 1 egyenlő J jelölést írtam az egyszerűség kedvéért a továbbiakban. Na most ez még csak az erő. Mitől lesz ez kinetikus potenciális energia? Úgy, hogy egy adott deformáció létrehozása során a függvény alatti területet, mint munkát elvégezzük. Ez a potenciális energia, amit tárolunk a rendszerben. Ha ennek a nagyságát ki akarjuk számítani, a potenciális energiát, akkor az nem lesz más, mint ennek a függvénynek a területe. Hát ennek a függvénynek a területe, ez egy háromszög, a magassága az maga az erő, a vízszintes koordináta az elmozdulás különbség, ami itt van, a kettőnek a szorzatát 1/2-del véve, azt kapjuk, hogy a 1/2-szer SIJ-szer QI minusz QE minusz QI a négyzeten. Kicsit csúnyán írtam, a Kréta nem akar szót fogadni. tehát QE minusz QE a négyzeten mennyiség jelent meg, ez lesz tehát a potenciális energia egy adott rugalmas kapcsolatban, egy adott rugón, amennyiben több ilyen rugó van, akkor természetesen ezeknek az összege lesz az összpotenciális energia, tehát az U az nem lesz más, mint egy szumma, ugye valamennyi kapcsolatot figyelembe véve, 1/2-szer SIJ-szer QE minusz QI mennyiségeknek a négyzetei fognak szerepelni ebben a sorzatban. Most az a D mennyiség, ami itt van, és ami a diszipált energiát jellemzi, az úgynevezett diszipációs függvény. Függvény az a D érték, amit te szerepel. Hasonló jellegű, mint amit a rugóval kapcsolatban megfogalmaztunk, azzal a különbséggel, hogy az elmozdulások helyére a sebességeket kéne tennénk. Itt alapvetően a csillapítókra kell gondolni, például lineáris csillapítók. Lineáris csillapítók. Csillapítók esetében a csillapító erre hasonló összefüggést tudunk fölírni, mert itt látszik, hogy az FIJ az valami DIJ csillapítási tényezőször, a QJ pont minusz a QI pont, tehát a relatív sebességek különbségből adódik. Ezt általánosítva ugyanolyan jellegű összefüggést kapunk, mint a potenciális energiára. Ez a diszipációs függvény, ez nagy D-vel jelölve ezeknek az összege lesz, tehát valamilyen 1/2-szer DIJ-szer QJ minusz QI pont. Tehát sebességek, relatív sebességeknek a különbségei a négyzeten, hiszen itt is a függvény alatti terület fogja jelenteni ezt a diszipációs függvényt. Ezzel megalkottuk az egyes összetevőket, amelyek az egyenletben szerepelnek. Egy konkrét feladat kapcsán mindjárt nézzünk rá példát. Ezeket kell nekünk sorra vennünk. Még annyit, hogy ugye az általános erő, az általános erő, a QI, az nem más, mint a szumma F. Hát ide, most az I betűt ideírom. Az I egyik általános koordináta irányában az erőknek, a föllépő FI erőknek az összege valamilyen erőösszegzésben, azaz erre a mozgáskoordinátra jellemző eredő erőnek a mértéke, ami a test adott irányában, adott pontjában fellép. Mindjárt konkrét példa kapcsán meg fogjuk látni pontosan, mit is jelent ez, mit is jelent a gyakorlatban, és akkor konkrét példánk legyen egy olyan, ahol ki tudjuk használni ennek a rendszernek az előnyeit, és kicserélem a két táblát akkor. Itt pedig legyen akkor egy három járműből álló egyszerű szerelvénynek a modellezése a kérdésünk, ahol a menetellenállást egy egyszerűsített összefüggéssel fogjuk majd figyelembe venni. Tehát példa három járműből álló szerelvény. A forgó mozgásokat itt most hagyjuk egy pillanatra figyelmen kívül az egyszerűség kedvéért, tehát a jármű füzérünk, ha úgy tetszik, az három egymással, rugókkal és csillapítókkal összekötött járműből álljon. Egyes, kettes, hármas jármű, és egésznek a mozgását az egyes járműre kifejtett valamilyen F1 erő, időben változó F1 erő hozza létre, és hát a hosszirányú mozgásokra vagyunk kíváncsiak. Az egyes elemek között rugalmas és diszipatív kapcsolatokat tételezzünk föl, tehát ide kis rugókat és kis csillapítókat rajzolok a két test közé, ide is egy kis rugót, egy kis csillapítót szemléltetek, és akkor itt lép föl az egyes kettes közötti F1-2 erő, itt pedig a 2-3-as teszt közötti F2-3 erő valahol ezekben a kapcsolatokban épül. De most a menetellenállás jelen említettem, hogy valahogy figyelembe kell venni. A menetellenállást vegyük úgy figyelembe egy adott lokális pontban legyen a sebesség lineáris függvénye, tehát a másodfok tagot most elhanyagolva, tételezzük fel, hogy csak egy adott munkapont környezetében, tehát adott sebesség környezetében csak a menet ellenállás változásával szeretnénk számolni, akkor azt mondhatjuk, a menet ellenállás az legyen az F ellenállás erő arányos legyen a adott járműnek a sebességével, azaz, hát azt hogy is jelöljem, legyen valami lambdászor V, nem is lambda legyen, hanem valami S. S-szer V, S-szer sebesség, azaz a mi esetünkben S-szer Q pont alakul. Tehát a sebességgel lineárisan változó menetellenállást vegyünk figyelembe az egyszerűs kedvéért. Ezt úgy tudom szemléltetni, minthogyha egy picike lineáris csillapítót hozzákötnék még ezekhez a járművekhez, és itt rögzíteném őket a környezethez, ugye? Szimbolikusan ez azt jelenti, hogy ennek a meressége S3, D3, és akkor inkább utána engedjék meg, hogy ez D-betűvel jelöljen inkább. D-szer Q jellegű legyen, tehát ez ennek a fiktív csillapításnak az értéke D3, akkor itt egy D3-szor sebesség nagyságú csillapító erő, azaz ellenállás erő fog keletkezni. Hasonlóképpen a kettes testre itt egy D2 csillapítást vegyünk még figyelembe, és az első testre is a menetellenállást egy ilyen kis fiktív csillapító jelképezze itt, amelynek a csillapítási tényezője D1. Természetesen itt a rugalmasság merev jellemzője legyen S2-3, a csillapítási tényező pedig D2-3, itt hasonlóképpen S1-2 és D1-2 legyen ennek a rugalmas és diszkrétű kapcsolatnak a jellemzője. A tömegek M3, M2, M1. Na most az általános koordináták, mit lesznek az általános koordinátáink? Az első test mozgását a Q1 és a hozzátartó sebességet a Q1 pont fogja jellemezni, a második test mozgását a Q2 és a Q2 pont sebesség fogja jellemezni, a harmadik test mozgását pedig a Q3 és a Q3 pont. Bocsánat. Fogja jellemezni. Na most, ezek után mit kell nekünk fölírni? Ugye a Lagrange egyenletet kell fölírnunk, abban szereplő mennyiségeket kell előállítanunk. Ezek pedig ugye a kinetikus energia. Föl kell írnunk ennek a rendszernek a kinetikus energiáját, ami nem más, mint a rendszert alkotó elemek kinetikus energiáinak az összege. Tehát van egy M1 tömegű testünk, annak a kinetikus energiája, amennyiben Q1 sebesség, Q1 pont sebességgel mozog, akkor 1/2-szer M1-szer Q1 pont a négyzetem. Van egy kettes jelű testünk is, annak a kinetikus energia 1/2 M2-ször Q2 pont a négyzetem. Bocsánat. Plusz a harmadik testé 1/2-szer M3-szor Q3 pont a négyzetben. Ezzel fölírtuk a kinetikus energiát, ezt kell majd nekünk deriválnunk. Amit itt észrevehetünk, hogy a kinetikus energia mi esetünkben nem függ a mozgás koordinátától, ugye? Tehát azt jelenti, hogy ott a másik mennyiség, ami a Lagrange egyenletben szerepel, negatív előjellel, az az esetünkben zérus lesz, hiszen az E kinetikus energia a QI mozgás koordinátától nem függ. Nem szerepelnek benne, csak a sebesség koordináták, tehát akkor a mozgás koordináták szerinti derivált, parciális derivált értéke értelemszerűen mindenhol zérus lesz. Ott a második taggal nem is kell majd számoljunk, csak az első tagnak az idő szerinti deriváltját kell majd meghatározni. Na, menjünk tovább. A következő a potenciális energia, az U potenciális energia. Hol tárolódik a rendszerben potenciális energia? Ezekben a rugókban. Az S merevséggel meghatározott rugókban tárolódik potenciális energia, mégpedig azon összefüggés szerint, amit ott a táblában, a felső táblán középen látunk, az SI-szer a koordináta különbségek négyzeteinek felét kell venni ebben ennek az összegnek a kialakításakor. Tehát elindulunk szépen sorra, találjuk itt az F1-2 rugón fellépő erőt, abban tárolt kinetikus energia az 1/2-szer a merevsége, azaz az S1-2, szorozva a relatív távolság általános koordináták különbségének négyzetével, az 1-es és a 2-es test közötti általános koordináta különbség az a Q2-Q1. Ennek a eltérésnek a négyzetét kell vennünk. Ez az első rugóban tárolt kinetik potenciális energia. Hozzáadjuk a második rugóban tárolt potenciális energiát, ami 1/2-szer S2-3, hiszen ott a merevség S2-3, és ott a Q3 és Q2 általános koordináták különbségeinek négyzeteivel kell számolni. Ezzel fölírtuk a potenciális energiát is. Kicsit több tagból fog állni a disszipációs függvény. Disszipációs függvény, a D értéke, de hasonló alapú lesz, mint amit a merevségi jellemzőkből a potenciális energiában fölírtunk. Az első két tagja hasonló lesz, hiszen is a potenciál, a disszipációs függvény részben a D2-3, részben a D1-2 elemeket tartalmazza, ezeknek a tulajdonságait, részben pedig a sebességgel arányos és a menetellenállás figyelembevételével feltüntetett D-csillapításokkal adódó tagokat fogja tartalmazni. Tehát, hogy az egyes rugóban, az egyes és a kettes közötti rugóban D1-2 csillapítási tényező mellett a relatív sebességkülönbség az Q2 pont minusz Q1 pont. Ennek a négyzetét kell vennünk. A második rugóban a kettes és a hármas tag között 1/2-szer D2 háromszor a Q3 pont minusz Q2 pont relatív sebesség négyzetével kell kalkuláljunk, és akkor pluszba hozzájönnek ezeken a tagokon, ugye van itt egy D1 csillapítási tényező, akkor 1/2-szer D1-szer, a relatív sebességet, amit képezzük, a környezetnek a viszonyítása relatív sebessége nulla, tehát a sebesség különbség itt maga a Q1 sebesség lesz, tehát Q1 a négyzeten. Hasonlóképpen a kettes test esetében 1/2-szer D2-ször Q2 pont, bocsánat, így a pont lemaradt, Q2 pont a négyzeten, sebességnégyzetről van szó, és a hármas tagon diszipálódik itt az energia, 1/2-szer D3-szor Q3 pont a négyzeten mennyiséggel arányosan. Végül pedig, de nem utolsó sorban, föl kell írnunk a Q-i erőket, az a testekre ható külső erőket, hát ebben az esetben egyszerű dolgunk van, mert egyedül az első teste van külső erő, tehát a Q1 általános erőt tudunk felírni, amelynek a nagysága az F1 T erő, időben változó T erő, F1 T. Ezzel minden mennyiségünk megvan, ami Lagrange egyenletben számunkra szükséges. Végezzük el akkor megfelelő deriváltakat, és helyettesítsük be az egyenletbe. Azt mondja, hogy dt, és azt mondja, hogy a kinetikus energiának a Q1 szerinti parciális deriváltjáról van szó. Tehát itt most azt mondjuk, hogy a Q1 pont a két jellegzetes, két szereplő mennyiség ennek az egyenletnek a felírásánál, tehát I egyenlő 1, ha úgy tetszik, inkább úgy is írom, hogy I egyenlő 1 helyettesítést hajtok végre, akkor a kinetikus energiát a Q1 pont szerint kell parciálisan deriválnunk. Ugye a parciális deriválást nem felejtették el a szabályt, több változós függvény esetében, az az egy változó számít változnak, ami szerint deriválunk, az összes többit úgy kell tekinteni, mint konstans. Ugye? Hát akkor nézzük ezt a kifejezést, kell deriválnunk, a Q1 pont szerint, ugye? A Q1 pont szerint kell deriválni. Itt Q1 pontnak a négyzete van, annak a deriváltja kettőször maga a Q1 pont, ugye? Tehát azt jelenti, hogy kettő, a konstansokat leírjuk 1/2m1-szer, kettőször Q1 pont. Ugye? Ezt itt látjuk, az, hogy kettővel egyszer sem tudunk, az itt minden szépen látszik a kifejezőben. Menjünk tovább. Ugye azt mondtuk, a második taggal nem kell számoljunk, hiszen az a derivált érték az a zérus lesz. Ugye ezt úgy is írhatnám, hogy akkor egyenlet össze tudjuk kötni, hogy a DE per DQI derivált minden esetben egyenlő nulla, minden íre vonatkozóan. Tehát azt a tagot el is adhatjuk. Következik a potenciális energiának, azaz az U függvénynek a Q1 mennyiség szerinti parciális deriváltja. Miből fog ez állni? Na nézzük. Itt van a függvény, Ebben a tagban szerepel a Q egy mennyisége, szerint kell deriválni. A konstans le is írhatom, 1/2-szer. 1/2-szer, S1/2. Konstansnak az értéke. Itt a mennyiség, amit deriválnunk kell, az egy négyzetes kifejezés. Akkor annak a deriváltja kétszer maga a mennyiség, ugye? Tehát jön egy kettes szorzó. Maga a mennyiség, az pedig a Q2 minusz Q1 különbség. És végül pedig a belső függvény deriválnunk kell, ugye a Q2 minusz Q1 különbséget deriválnunk kell, parciális derivátnak Q2 konstans deriváltja nulla, a Q, minusz Q1-nek a Q szerinti deriváltja pedig minusz 1. Ugye? Tehát ide még egy minusz 1-es szorzó következik. Nos, ha tovább megyünk, akkor ezt a tagot már zérusnak tekinthetjük, hiszen mind Q3, mind Q2 konstansnak tekintendő a parciális deriváltnál, tehát ennek az értéke zérus. Meg is vagyunk tehát ezzel a taggal. Mehetünk tovább a egyenletben ugye a negyedik tagra, a diszipációs függvénynek a sebesség szerint való deriváltjára. Azaz, az itt szerető D kifejezésnek kell a Q1 pont szerinti deriváltját megalkotni. Hasonló lesz, mint amit az előbb tapasztaltunk. Az első mennyiséget, ha nézzük, akkor ebben szerepel Q1 pont, még ha nem is nagyon látszik itt a pont. Akkor ez a tag, ez szerepel ebben a deriváltban. A konstansát 1/2-szer D1/2-t le is írhatjuk. És akkor hasonlóan az előzőekhez itt egy négyzetes kifejezés deriválunk. Mi lesz a derivált? Kétszer maga a kifejezés, tehát jön egy kettes szorzó. És a Q2 pont minusz Q1 pont sebességkülönbség. Amikor pedig a belső függvényt deriváljuk, akkor itt is a minusz Q1 pontnak a deriváltja egy minusz 1-et fog jelenteni, és ezzel az első tag megvan. Most viszont nem vagyunk még készen, mert a Q1 pont itt is szerepel. Tehát ez a tag is szerepel nekünk ebben a deriváltban, azaz itt is megjelenik egy 1/2-szer D1-szer. A Q1 pont a négyzetennek a deriváltja, az 2-ször Q1 pont. Az 2-ször Q1 pont. Van még tovább, hogy ezek a tagok nem függenek a Q1-től, tehát ennek itt vége van. Az egyenletünknek is vége van. A jobb oldalon mit kell szerepeljen? A Q1 általános erő kell szerepeljen, ami egyenlő az F1 erővel. Na most egy picit átalakítjuk, hogy rendezzük ezt az egyenletet, akkor mire jutunk. Azt kapjuk itten, hogy végül is az M tömeg az konstans, tehát M1-szer, a Q1 pontnak az időszerinti deriváltját kell meghatároznunk, az pedig nem más, mint a Q1-2 pont. Ugye? Az első általános koordináta második deriváltja, ha úgy tetszik a gyorsulás. Plusz a második tagból mi lesz itten? A kettesek ugye itt is kiesnek, a mínusz előjel miatt. Itt lesz egy mínusz S1 kettőször Q2 mínusz Q1 különbség. Ugye ez lesz a következő tag. Itt pedig ebből a tagból a kettesek itt is kiesnek. Lesz egy mínusz, úgy írom, itt is a mínusz, plusz mínusz D1 kettőször a Q2 pont mínusz Q1 pont. És lesz egy plusz D1-szer Q1 pont egyenlő, F1 T egyenlet. Ez pedig egy szokásos differencia, másodrendű differencia egyenlet, Q2-re nézve. Ez lesz tehát az első mozgás egyenletünk, amit megkaptunk. A többi mozgás egyenletet is így kapjuk szépen meg. Nem nagyon keretezem, mert csak összefirkálom. Most azt mondjuk, hogy I egyenlő 2. I egyenlő 2, tehát most ugyanezeket a mennyiségeket a második általános koordináta szerint fogjuk képezni, azaz D per DT szer. A kinetikus energia képletét most Q2 pont szerint kell nekünk deriválni. 1/2 M2. M2-ször, ott Q1 pontnak a négyzete szerepel, annak a deriváltja kétszer a Q1 pont. Bocsánat, Q2 pont. Az első tag megvan, a második tag nem érdekes. A harmadik tagot, amikor számoljuk, akkor a potenciális energiának a kifejezését kell. Most Q2 szerint kell deriválnunk. Q2-t itt megtaláljuk ebben a tagban. Tehát azt jelenti, hogy lesz itt egy tag, amely 1/2-ször D1/2 konstans szorzóval fog rendelkezni. és akkor amit deriválnunk kell, a Q2 pont minusz Q1 pont a négyzeten, négyzetes kifejezetet deriváltja, kettőször maga a kifejezés, tehát a Q2, bocsánat, itt mostan D-t írtam, de még csak S-ről van szó, elnézést, rossz sort néztem, ezt a sort kell néznünk, tehát Q2 minusz Q1, kettőször Q2 minusz Q1, és most Q2 szerint deriválva a belső függvénynek a deriváltja 1, azért a fontosság kedve ideírom, nehogy valaki azt mondja, hogy elfelejtkeztünk róla, tehát azzal az egyen még meg kell szoroznunk. A Q2 szerepel még a következő tagban is, ebben is szerepel Q2 értéke, akkor ezt is ebbe a deriváltba be kell vennünk. Ott a konstansnak az értéke 1, 2, szer S2, 3, és a Q3 minusz Q2 a négyzeten kell deriválni, az kettőször Q3 minusz Q2, és most a belső függvénynek a deriváltja itt mínusz 1, tehát itt a mínusz 1-es szorzót szerepeltetnünk kell. Ezzel készen is lennénk, a potenciális energiával megvagyunk. Jöhet a diszipációs függvény. Plusz. Ezt az előző egyenben is láttuk, az első két tagja, mivel az első két tagot nézzük, akkor csak jelölésbeli különbség van a kettő között. Nyilván a deriválásod ugyanilyen tagokat fog eredményezni, csak az S-ek helyére D-t kell írnunk, és a Q helyére pedig Q pontot kell írnunk. Tehát az első két tag az úgy fog kinézni, hogy ugye, amit itt fölírtunk, azt mondja, hogy 1-2-szer. Az S1-2 helyére D1-2-t írok, szóval kettőször a Q2 és a Q1 helyére pedig a Q2 pontot, mínusz a Q1 pontot tudom írni. Utána az egyes szorzót is jelölhetem, ha tetszik, hogy ne, hogy feledésbe merüljön, hogy ott történt valami. Plusz a második tag az 1-2-szer S23 helyére a D23 kell, és kettőször a Q3 és a Q2 helyett a Q3 pont és a Q2 pont különbsége szerepel. Itt viszont, ugye, amikor a belső Q2 szerint deriválunk, a mínusz 1-es szorzó a belső függvény deriváltjaként megjelenik. Ami pluszban megjelenik még az, hogy itt ebben a három tagban is a középső az Q2 pont függő, ezt a tagot is deriválunk el Q2 szerint, azaz 1-2-szer D kettőször, kettőször Q2 pont eredményre jutunk, hiszen Q2 négyzetnek a deriváltja kettőször Q2 pont. Ezzel végeztünk a diszipációs függvénnyel, mivel erre a testre külső erő, a számítottakon kívül további külső erő nem hat, ezért ennek az összegnek zérusnak kell lennie. Ha kicsit kitisztítjük ezt az egyenletet, akkor mit fogunk belőle kapni? Az első tagban a kettővel egyszerűsítés után az M2 mint konstans, a Q2 első deriváltja még egyszer időről a deriválása a Q1, Q2 kettő pontot fog eredményezni. Plusz, azt látjuk itt, hogy az S1-2, egy kettes szorzók osztók itt kiejtik egymást, az S1-2-nek a szorzója a Q2 minusz Q1 lesz, az S2-3 az mínusz előjellel szerepel, igen, emiatt a mínusz előjel miatt, és a szorzója a Q3 minusz Q2 lesz, és hasonlóképpen a csillapítási tényezőkkel a D1-2 szorzója a Q2 pont és a Q1 pont különbsége, Q2 pont minusz Q1 pont különbsége, és a mínusz D2-3 szorzója pedig, a D2-3-nak a szorzója a Q3 pont minusz a Q2 pont lesz. Végül pedig az utolsó tag, az a D3-szor Q3 pont, Q2 pont érték lesz, ennek kell zérusnak lenni. Ezzel megkaptuk a második mozgás egyenletet. Na, kicsit egyszerűbb lesz a harmadik. I egyenlő 3 esetre. Mit mondhatunk? Ugye D per DT. Most annak a kinetikus energiának az utolsó tagját kell venni, és Q3 szerint deriválni. Ugyan hasonló eredményre jutunk, hogy 1-2-M3 maga a konstans szorzó, és a Q3 pont
kétszerese lesz a derivált, hiszen Q3 négyzetet kellett deriválnunk. Plusz.
Nézzük a potenciális energiát. A Q3 szerint az első tag az nem játszik szerepet, nem szerepel benne a Q3, csak a második tagban szerepel Q3. Akkor azt jelenti, hogy 1/2-szer S2-3, és akkor ami deriválnunk kell, az a Q3-Q2 a négyzeten, annak a deriváltja 2-ször Q3-Q2, a belső függvény deriváltja ismét csak egy, azt talán most már nem írom föl, ezzel készen is lennénk a potenciális energiával, jöhet a diszipációs függvény, amelynek itt a harmadik tagjában szerepel Q3, tehát megjelenik az 1/2 D2-3, 3-szor a 2-ször Q3-Q2, a belső függvény derivált, pont, Q3-Q2, pont, a Q3 pont szerinti belső függvény szerint derivált az megint plusz 1, és megjelenik a harmadik tag deriváltja is, ennek a tagnak a deriváltja, plusz 1/2 D3-szor Q3-2-ször Q3 pont. Mi? Alakban. És mivel itt sincs külső erő, ennek az összege is zérus kell legyen. Ha ezt is rendezzük, ezt az egyenletet, akkor itt a M3-szor Q3 pont második deriváltat kapunk az idő szerinti deriválással. Kapunk itt egy merevsége jellemzett tagot, 1/2 szorzó nem kell, csak az S2-3-szor Q3-Q2. Csillapítás tekintetében pedig plusz, D2-3-szor Q3 pont, minusz Q2 pont, plusz D3-szor Q3 pont, egyenlő nulla.
Na most ezt az egyenletrendszert egyszerű valakban úgy tudjuk fölírni. Ezt itt is bezárva? Akkor bezárjuk, köszönöm. Értelemszerűen máshol nem lehet a vége, csak az egyenlet végén. Na, ha ezt egyenlet kicsit egyszerűbben szeretnénk írni, akkor mátrixos alakban fel tudjuk írni. Mátrixos felírás. Mégpedig az egyenletekhez itten három mátrixot szeretnénk generálni. Lesz egy mátrix, amely a gyorsulásokkal fog szorzódni, ugye? Tehát azt jelenti, lesz egy mátrixunk, amely a gyorsulásokkal szorzódik. Tehát itt csináljunk egy mátrixot, 3x3-as mátrixok lesznek ezek a mátrixaink, de azért hagyjanak benne helyet az egyes mennyiségeknek. Lesz egy mátrixunk, amely a gyorsulásokkal fog szorzódni, a Q1-2 ponttal, a Q2-2 ponttal és a Q3-2 ponttal. Plusz lesz egy mátrixunk, ami a sebességekkel fog szorzódni. Ezt kicsit szélesebbre vesszük, de azért még elférjen. Ennek a mátrixnak a szorzója a Q1 pont, a Q2 pont és a Q3 pont sebesség, által sebességkoordináták lesznek. Végül pedig lesz egy mátrixunk, ami a elmozdulásokkal fog szorzódni. Tehát Q1, Q2, Q3 vektor lesz a szorzója, és ennek kell egyenlőnek lenni egy vektorral a jobb oldalon. A három egyenlet ennek a mátrixnak a három sorát kell kiadja. Hát nézzük akkor mindjárt az első egyenletet. A Q1 pontnak szerepel, Q1-2 pontnak szerepel benne szorzója. Ugye sorosztott kombináció azt jelenti, hogy itt az M1 tövegnek kell szerepelnie. Q2-2 pont, Q3-2 pont nem szerepel az egyenlet, azoknak a szorzója nulla lesz. Nézzük, hogy az sebességek mivel szorzódnak. Ugye ebben a tekintetben ezeket a tagokat kell figyelembe vennünk. Van-e benne Q1 pontnak szorzója? Igen, van benne Q1 pontnak a szorzója, mégpedig mínusz D1-2-ször mínusz Q1 szerepel, tehát Q1-nek a szorzója D1-2, ha úgy tetszik. Tehát azt mondja, hogy a D1-2 lesz a Q1-nek a szorzója. Mi lesz benne a Q2-nek a szorzója? Ugye, bocsánat, ez Q2 pontnak a szorzóját keressük. Tehát a Q2 pontnak a szorzója az mínusz D1-2 lesz. Mínusz D1-2 lesz. Q3-nak pontnak a szorzója nem szerepel benne, de van még a Q1 pontnak egy D1-es szorzója is, azt adjuk itt hozzá. D1-2 plusz D1 lenne a szorzó, akkor a sebességtagokat elintéztük. Van még az elmozdulás tag, itt Q1-nek és Q2-nek van szorzója, Q1-nek pozitív, Q2-nek negatív, és S1-2 értékű. Tehát S1-2 mínusz S1-2 és zérus fogja alkotni a három elemet az első sorban. Végül pedig a jobb oldalon, itt megjelenik az F1 erő a vektorban, és akkor ezt a mozgásegyenletet, a mátrix egyenlet első sora azt prezentálja. A második egyenletet, ha nézzük, abban a második deriváltként az M2 szerese van a Q2-2 pontnak, azt jelenti, hogy a Q1-2 pontnak nincs szorzója, Q2-2 pontnak M2, Q3-2 pontnak zérus a szorzója. Ha sebességeket gyűjtjük össze ebből az egyenletből, akkor nézzük meg Q1 pontnak a szorzóit, ugye Q1 pontnak a szorzója itt, mínusz D1-2, több, ha igaz, nincsen benne. A Q2 pontnak a szorzója van, itt egyszer egy plusz D1-2, és egy mínusz, ez is plusz D2-3, tehát itt van egy D1-2 plusz D2-3, és ha igaz, itt a végén van még egy plusz D2 is, plusz D2, itt most ahogy jelölöm, hogy ez ide tartozik, mert még a Q3-nak is kell benne szorzója legyen, Q3 pontnak is kell benne szorzója legyen a második egyenletet kéne nézzem, ugye? Ennek az egyenletét nézem, a Q3-nak a szorzója az mínusz D2-3. Igen. Mínusz D2-3. Itt egy kis hibát, mint ha láttam volna. Itt a másik egyenletben ez itten D2. Bocsánat. Jó, ezzel megvan itt egy kicsit elnézést, a kicsit nem túl szépen van írva. Nézzük akkor a harmadik tagot, a merevséghez kapcsolódó elmozdulás szorzókat. Akkor azt látjuk ebbe az egyenletbe, hogy a Q1-nek a szorzója mínusz S1-2, a Q2-nek szorzójaként megjelenik az S1-2, megjelenik az S2-3, ha igaz, ugye, az S2-3 is megjelenik benne, és a Q3-nak a szorzója pedig mínusz S2-3, mínusz S2-3, a jobb oldalon pedig zérus szerepel, végül pedig az utolsó sorban, ugye, a Q3 pontnak az M3 szorosa szerepel a gyorsulások oldalán, és hát ami marad az elmozdulásokban, a Q2 és a Q3-nak van itt D23-as szorzója, tehát azt mondja, hogy a Q1-nek nincsen szorzója, a Q2-nek a szorzója lesz egy mínusz D2-3, és a Q3 pontnak a szorzója pedig lesz egy plusz D2-3, plusz egy D3. Kicsit csúnya lett, elnézést kérek érte. Most ugyanez a merevségek tekintetében, a Q1-nek zérus a szorzója, a Q2-nek mínusz S2-3, a Q3-nak pedig plusz S2-3 szorzója lesz. A jobb oldalon pedig zérus fog szerepelni. Na most ebben a tekintetben azt mondhatjuk, hogy ez nem más, mint a tömegmátrix, ez nem más, mint a csillapítási mátrix, ez pedig nem más, mint a merevségi mátrix. Merevségi mátrix, és akkor az egyenletünk végül is egy M-szer Q2 pont plusz D-szer Q pont plusz S-szer Q egyenlő F alakban felírható, ahol a Q-vektorok, megfelelő Q-vektorokat, gyorsulás, sebesség és elmozdulás általános koordinátákat, az F-vektor pedig ezt a jobb oldal vektort van hivatva megjelenteni. Tehát a mozgásegyenletet megkaptuk, időnk lejárván otthon meg lehet próbálni, hogy ugyanezek a mozgásegyenletek jönnek neki akkor, hogyha a korábban részt sokszor alkalmazott Newton második törvény alapján, vagy az első órában tárgyalt súlypont tétel alapján írják föl a mozgásegyenleteket. Találkozunk pénteken, jahajtást tekik a keretében. Köszönöm szépen a figyelmüket!